Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Közös emlékezés Csúrogon, a magyar és a szerb államfő együtt hajtott fejet a II. Világháború alatt megölt szerbek és magyarok emléke előtt.
Több mint 400 ezer hibás számlát küldött ki a Tigáz, a cég azt ígéri, kártalanítja a fogyasztókat.
Több és olcsóbb hitelt adnak a takarék szövetkezetek, ezt várják a rendszer összevonásától.
Washingtonban megnyílt a világ élő kulturális örökségét bemutató Smithsonian Fesztivál, a díszvendég Magyarország.
Közösen hajtott fejet a szerb és a magyar államfő a vajdasági Csúrogon, a II. Világháború alatt ártatlanul megölt szerb és magyar áldozatok emléke előtt.
A köztársasági elnök Belgrádban történelmi lépésnek nevezte, hogy a szerb parlament kimondta, a kollektív bűnösség elve fenntarthatatlan.
Áder János hangsúlyozta, a kölcsönös bocsánatkérést követő megbocsátás a megbékélésen is képes túlmutatni. A magyar államfőt állva tapsolták meg a szerb képviselők.
Ezrével kínoztak és mészároltak le magyarokat ártatlanul. Teleki Júria egy éves volt, amikor Tito partizánjai megölték az édesapját.
20 évig küzdöttem azért, hogy ez végül megtörténjen, hogy egyszer a mindenkori szerb kormány, mindegy, hogy ki van hatalmon, mondja ki azt, hogy igenis nagyon sok ártatlan magyar kivégeztek, és fejet hajtsanak az áldozataink előtt is. Ez most megtörtént.
A politikusok ezután az úgynevezett Topalov raktárban emlékeztek azokra a szerbekre, akiket a II. Világháborúban végeztek ki magyar fegyveresek. Minden védtelen áldozatra emlékezni kell, függetlenül attól, hogy mi volt a nemzetisége vagy a vallása. Az áldozatokat nem szabad elfelejteni, de meg kell bocsátani egymásnak, mondta Tomislav Nikolić szerb elnök. A két államfő végül magasba emelve szorított kezet, amit több ezer ember tapsolt meg.
1942-ben szerbeket, 1944 telén pedig magyarokat kínoztak és öltek meg Csúrogon és szerte a vajdaságban. A térség eddig a vérengzéseket szimbolizálta, a jövőben viszont a megbékélés jelképe lehet. A híradót Szerbiából Hevér Lóránt tudósította.
A bűnös nemzet bélyege teherként nehezedett a vajdasági magyarságra, és most sikerült levetni ezt a terhet, mondta Kórhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a két államfő közös tiszteletnyilvánítása után. 7 évtizede vártunk erre, ezt mondta a VMS elnöke. Pásztor István szerint a vajdasági magyarok emlékére állított szobor zarándokhelye lesz a délvidéki magyarságnak.
Közép-Európa erősebb lesz Horvátország uniós csatlakozásával, de egyúttal növeli a térség felelősségét is, mondta Martonyi János a Visegrádi csoport külügyminisztereinek találkozója után. Horvátország hivatalosan július 1-én csatlakozik az unióhoz, azon a napon, amikor Magyarország átveszi a visegrádi négyek vezetését Lengyelországtól. A visegrádi külügyminiszterek közös nyilatkozatukban kiemelték, hogy a visegrádi csoport továbbra is kiáll az Európai Unió sikeres bővítési politikája mellett.
A századvég alapítvány elemzése szerint a 2010 után született és a jogalkotót elmarasztaló alkotmánybírósági határozatok 95%-ában a kormány tiszteletben tartotta az alkotmánybíróság döntését és eleget tett a határozatokban foglalt követelményeknek. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy spanyol kezdeményezése 50 ország 66 civil szervezete nyilatkozatot írt a magyar alaptörvényben megfogalmazott értékek védelme mellett. Az aláírók szerint Magyarország alkotmánya a demokrácia, a joguralom és az emberi jogok alapvető normáira épül, és példaként szolgálhat sok európai nemzet, valamint politikus számára.
Tagadja Viviane Reding, hogy találkozott volna Bajnai Gordonnal. Az Európai Unió igazságügyi biztosa a híradónak azt mondta, nem ismeri a volt magyar miniszterelnököt. A Magyar Nemzet múlt héten azt írta, Magyarországról is egyeztetett a Bilderberg csoport a világ legbefolyásosabb politikusaiból és gazdasági szereplőiből álló társaság. A lap szerint a találkozón Viviane Reding arról biztosította őket, mindent megtesz azért, hogy gyengítse a jövő évi magyar választások eredményének legitimitását.
A kérdésben szereplő urat nem ismerem. Mindössze ezt mondta Vivian Reding, az EU igazságügyi biztosa, arra az újságírói kérdésre, hogy találkozott-e Bajnai Gordonnal, illetve magyarországi civil szervezetekkel, és beszélte velük a jövő évi magyarországi választásokról a Bilderberg találkozón. A híradó ma megkérdezte a biztosasszonytól azt is, hogy mi hangzott el ezen a találkozón Magyarországról, ám erről nem volt hajlandó konkrétumot mondani. Természetesen nem beszélhetek a Bilderbergen belüli felszólalásokról, mert ott a Chatham House szabály érvényes, vagyis tilos kibeszélni a bent elhangzottakat. Tehát sem igen, sem nemet nem mondhatok. Ennyit mondott csupán és hozzátette, szerinte a sajtóban megjelenteknek nincs köze a valósághoz. Itt az angliai Hertfordshire-ben ülésezett június elején a Bilderberg csoport, vagyis a világ legbefolyásosabb politikusaiból és gazdasági szereplőiből álló társaság. A Magyar Nemzet múlt héten egy névtelenséget kérő olasz forrásra hivatkozva azt írta, Magyarországról is egyeztetett a Bilderberg csoport, és Vivian Reding arról biztosította őket, mindent megtesz azért, hogy gyengítse a jövő évi választások eredményének legitimitását, arra hivatkozva a szavazók a fülkékben sem merték kifejezni akaratukat. A cikk szerint erről már előzetesen egyeztetett is néhány olyan magyarországi, nem kormányzati szervezet képviselőivel, amelyek anyagi támogatásuk legnagyobb részét az Egyesült Államokból kapják. A lap szerint az Informátor név szerint is említi, Bajnai Gordon volt miniszterelnököt, aki segíteni fogja Redinget a társadalmat eluraló félelem tudatosításában és alátámasztásában.
Félnek a hatalomtól.
A magyarok félnek, ezt mondta Bajnai Gordon az Együtt Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség nagygyűlésén, arra a kérdésre, miszerint véletlen egybeesése, hogy az elmúlt hetekben többször beszélt nyilvános rendezvényeken a félelemről, és a titkos tanácskozásról kiszivárgó információ szerint is a félelem tudatosítása lenne a feladata, így válaszolt.
Ez egy orbitális nagy hazugság.
Fenyegetést tett magában.
Bele akarnak avatkozni a magyar választás eredményeibe. Ez tartotta az ügy legfontosabb üzenetének Pálffy István, a KDNP frakció vezetője.
Az, aki ebben érintett, láthatóan elhangzott a neve, a forrás is hivatkozott rám, Bajnai Gordon, vajon szint.
A napokban a Wall Street Journal egyik blogjában a Civil Összefogás Fórum nyílt leveléről számolt be, amelyben lemondásra szólították fel az uniós biztost. Egy francia internetes portál pedig arról írt, hogy Reding hatáskörét túllépve folytat lejárató kampányt Orbán Viktor kormánya ellen.
Az imént beszámoltunk Áder János államfő szerbiai látogatásáról, technikai okok miatt a tudósítás nem volt teljes, ezért most megismételjük.
Eljött a kölcsönös bocsánatkérés és megbocsátás ideje.
Áder János a szerb parlamentben felidézte a szerb elnök tavaly novemberi budapesti szavait. Azt mondta, amit az egykori politikusok elrontottak, azt a maiaknak kell helyrehozniuk. Áder János szerint ezt szerb kollégái is felismerték, amikor kimondták, a kollektív bűnösség elve fenntarthatatlan.
A szabad szerb köztársaság törvényhozása kész arra, hogy elégtételt nyújtson a második világháború etnikai vérengzései során elpusztított, ártatlan délvidéki magyar áldozatoknak.
Áder János felidézte, hogy korábban a szerb államfő is bocsánatot kért Budapesten a szerb megtorlásokért, és ő maga is bocsánatot kért a bűnökért, amiket a második világháború során magyarok követtek el szerbek ellen. A szerb nemzetgyűlés tagjai felállva tapsolták meg Áder János beszédét. A két államfő ezután a vajdasági Csúrogon közösen koszorúzta meg a magyar áldozatok új emlékművét. Azon a vesztőhelyen állították, ahol ezrével kínoztak és mészároltak le magyarokat ártatlanul. Teleki Júlia egy éves volt, amikor Tito partizánjai megölték az édesapját.
20 évig küzdöttem azért, hogy ez végül megtörténjen, hogy egyszer a mindenkori szerb kormány, mindegy, hogy ki van hatalmon, mondja ki azt, hogy igenis nagyon sok ártatlan magyar kivégeztek, és fejet hajtsanak az áldozataink előtt is. Ez most megtörtént.
A politikusok ezután az úgynevezett Topalov raktárban emlékeztek azokra a szerbekre, akiket a második világháborúban végeztek ki magyar fegyveresek. Minden védtelen áldozatra emlékezni kell, függetlenül attól, hogy mi volt a nemzetisége vagy a vallása. Az áldozatokat nem szabad elfelejteni, de meg kell bocsátani egymásnak, mondta Tomislav Nikolić szerb elnök. A két államfő végül magasba emelve szorított kezet, amit több ezer ember tapsolt meg.
1942-ben szerbeket, 1944 telén pedig magyarokat kínoztak és öltek meg Csúrogon és szerte a vajdaságban. A térség eddig a vérengzéseket szimbolizálta, a jövőben viszont a megbékélés jelképe lehet. A híradót Szerbiából Hevér Lóránt tudósította.
Csak nem 420 ezer hibás számlát küldött ki a közelmúltban a Tigáz, amiért akár 100 millió forintos bírságot is kaphatna, közölte Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője azt mondta, a fogyasztóvédelmi hatóság kész eltekinteni a bírságtól, ha a szolgáltató vállalja, hogy kártalanítja az érintett fogyasztókat, és lemond az alulszámlázásból eredő veszteségeiről. A cég a híradó kérdésére közölte, hogy már meg is állapodott erről a hatósággal.
Januártól 2000 forinttal lett olcsóbb a gázszámlánk.
Gázzal fűt, főz a Borsodabaui Zemplén megyei Máiban az ősz család, és a meleg vizet is a gázkazán adja. Szolgáltatójuk a Tigáz az évelején 420 ezer családnak küldött rossz számlát. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal adatai szerint az energiaszolgáltató 71 ezer esetben úgy számlázott többet az elfogyasztott mennyiségnél, hogy a januári fogyasztást tavaly decemberiként tüntette fel. 348 ezer esetben azonban kevesebbet számlázott ki, mint kellett volna.
Hát, hogyha a szolgáltató saját maga annyira hülye volt, hogy kiszámlázott kevesebb tételt, akkor utána ne zaklassa azokat, akik egyébként ebben jól jártak.
Ennyi a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője szerint a hatóság akár 100 milliós büntetést is kiszabhatna a Tigázra, kivéve ha a szolgáltató vállalja, hogy a jövőben betartja a számlázási szabályokat, kártalanítja azokat, akiknél túlszámlázott, és lemond az alulszámlázott fogyasztások beszedéséről.
Ugyanúgy, mint amikor bemegyek a zöldséges üzletbe, ha én veszek 1 kiló paprikát, akkor nem tudok kifizetni 1 kiló 20 dekát. Ha viszont 80 dekát számolnak föl, az akkor már az eladónak a maga problémája.
A Tigáz szóvivője a híradónak azt mondta, megegyeztek a fogyasztóvédelmi hivatallal, és szerződésben vállalják, hogy a túlszámlázásoknál jóváírással kártalanítják az ügyfeleket. Azok esetében pedig, akiknek kisebb összegről küldtek számlát, a társaság eltekint a fennmaradó rész kiszámlázásától. Németh Szilárd közölte, idén eddig 166 millió forint büntetést rót ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szolgáltatási és számlázási problémák miatt, többet, mint tavaly egész évben. A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetője azt mondta, azoknál a fogyasztóknál, akiknél nem derült ki egyértelműen, hogy melyik hatóság illetékes az ügyükben, jogsegélyszolgálatot és próbapereket indítanak.
Az országgyűlés megszavazta az egészségügyi dolgozók idei béremelését és az új orvosi szakdolgozói bértáblát tartalmazó jogszabályt, megszüntette a bírósági ügyáthelyezések lehetőségét, és változatlan tartalommal elfogadta a Margit-szigetet a fővárosi önkormányzat irányítása alá helyező jogszabályt. Az országgyűlés döntött arról is, hogy megvonja 40 jobbikos képviselő egyhavi tiszteletdíját, amiért a földtörvény elfogadásakor megakadályozták az általuk kezdeményezett népszerinti szavazás lebonyolítását.
A Jobbik megmozdulásokra is kész a földtörvény miatt. A Jobbik elnöke azt mondta, amennyiben olyan földtörvényt fogadnak el, amely nem védi a magyar földet a külföldi tulajdontól és a nagybirtokok elterjedésétől, akkor, mint fogalmazott, ribillió lesz Magyarországon, ha kell, az utcára viszik az embereket. Vona Gábor szerint nem csak a Jobbik ellenzi a földtörvényt, hanem számos gazda és civil szervezet.
Tegnap volt egy anyaföldvédelmi kerekasztal, illetve megalakult ez a kerekasztal, ahol számtalan egyetemi oktató, gazdaszervezet, civil szervezet képviselője részt vett, és egybehangzó volt ez ügyben a vélemény.
Választ vár az MSZP a szakminisztériumtól arra, miért kell a benzinbe és a gázolajba októbertől speciális jelölőanyagot keverni. A Nemzetgazdasági Tárca a változást korábban azzal indokolta, hogy a jövőben se történhessenek visszaélések. A szocialista Kovács Tibor szerint azonban az üzemanyagok jelölése egy 15-20 milliárd forintos üzlet, amivel szerinte a Fideszhez köthető vállalkozásnak fognak kedvezni.
Hónapok óta próbáljuk kideríteni, hogy miért kezdeményezte a kormány, miért nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely előírja, hogy különböző jelölőanyaggal jelölni kell a forgalmazott szénhidrogén termékeket, a benzint és a gázolajat.
Nem eladó és a DK elnöke nem alkú tárgya, a Demokratikus Koalíció elnöke mondta ezt. Gyurcsány Ferenc így reagált azokra a hírekre, amelyek szerint őt nem csak pártját látnák szívesen az esetleges baloldali összefogásban. Az egyik napilap úgy tudja, a volt miniszterelnök személye, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon hétvégi egyeztetésén is szóba került, de az MSZP elnöke ezt tagadta.
Minden javaslat megfontolható és megtárgyalható, ha csak azt nem kéri valaki, hogy operáltassam át magam nővé. Így reagált pártjának a lehetséges baloldali összefogásban való részvételéről Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök egyértelművé tette, a demokratikus koalíció nem eladó és a DK elnöke nem alkutárgya, vagyis ő is részese lesz az összefogásnak. A Népszabadság online információi szerint Mesterházi Attila és Bajnai Gordon hétvégi egyeztetésén szóba került Gyurcsány Ferenc személye is. A NOL.hu úgy tudja, a felek egyetértettek abban, hogy nincs érdemi akadálya a demokratikus koalíció szövetségbe hívásának, de csak akkor, ha a DK egyértelművé teszi, Gyurcsány semmilyen módon nem indul el a következő választásokon. Az MSZP elnöke Mesterházi Attila a szárszói találkozón vasárnap a Híradónak cáfolta ezt.
A DK-ról Gyurcsány Ferencről ilyen szempontból nem beszéltünk, és bármilyen fura, nem minden beszélgetésen kerül szóba Gyurcsány Ferenc és a demokratikus koalíció. Mi a magunk része egyébként azt mondjuk, hogy mi minden demokratikus párttal szívesen működünk együtt.
Gyurcsány Ferenc korábban viszont többször is kijelentette, ha lesz ellenzéki összefogás 2014-ben, akkor annak a demokratikus koalíció mindenképpen résztvevője lesz. Sőt, május 1-én még azt sem zárta ki, hogy ő vezesse a baloldali ellenzéket miniszterelnök jelöltként. A volt miniszterelnök egy háttérbeszélgetésen szerdán azt mondta, két akadálya van az összefogásnak. Az egyik, hogy az MSZP és a Bajnai Gordon vezette együtt PM szövetség szerinte nem tud megegyezni egy közös listában. A másik pedig a DK és az együtt PM vitája a 2010 előtti időszakról. Június elején Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc pártjának politikusa írt nyílt levelet Bajnai Gordonnak. Arra volt kíváncsi, hogy Bajnai Gordon mit gondol az együtt 2014 társelnökének nyilatkozatáról. Juhász Péter, Vadai Ágnes levele szerint korábban azt mondta, a volt miniszterelnök is egy elnyomórendszer szimbóluma, és megszüntette a demokráciát Magyarországon.
Az összödi beszéd kiszivárogtatásával kapcsolatos titkos szolgálati jelentések nyilvánosságra hozatalát kéri Szabó Bálint, a fiatal baloldal és a demokratikus koalíció egykori politikusa. Ő volt az, aki a Heti Válasznak május végén azt mondta, akkori vezető szocialista politikusok állhattak az ügy hátterében, keresztnevük szerint Katalin, Imre és Ferenc. Szabó Bálint rajtuk kívül ma Bíró Márkot, a Fidesz egyik országgyűlési képviselőjét is megnevezte, mint aki részt vett a felvételek nyilvánosságra hozatalában. A Fidesz szóvivője szerint csak azt tudta kiszivárogtatni a beszédet, aki részt vett az MSZP frakcióülésén, és Zsigó Róbert szerint Bíró Márk nem vett részt az összödi tanácskozáson.
Több és olcsóbb hitelt nyújthatnak majd ügyfeleiknek a takarékszövetkezetek. Ez várható a takarékszövetkezeti rendszer összevonásától. A változásokat 100 milliárd forinttal támogatná az állam, amely a héten komoly befolyást szerzett két hazai tulajdonú bankban is. Ez része annak az új gazdasági modellnek, amelynek célja a bankokban lévő hazai tulajdon növelése.
Ilyen sztereomikroszkópra lenne szükségünk, még legalább kettőre.
Emellett még több ellenőrző műszert is vásárolna ez a fogtechnikai labor. A szükséges pénzt kölcsönből fedeznék, de még nem találtak olyan pénzintézetet, amely könnyebb feltételekkel és persze olcsóban adna hitelt, mint a nagyobb kereskedelmi bankok. A takarék szövetkezetek újjászervezésével akár ez a probléma is megoldódhat. A kormány hétfőn jelentette be, hogy 100 milliárd forintot szán az összevonásra. Így a jövőben a vidékbankjaként könnyebben, gyorsan és persze olcsóban nyújthatnak hitelt ügyfeleik számára. Például a kis és középvállalkozásoknak.
A vállalkozások számára ez a beruházásaik könnyebb finanszírozhatóságát teszi lehetővé, ami pedig a vidék számára is magában rejti a munkahelyteremtésnek a lehetőségét.
A takarékszövetkezeti szektornak nagyobb szerepet kell kapni az ország pénzügyi vérkeringésében.
Vojnics Tamás, a takarékszövetkezeti rendszer átalakításával megbízott kormánybiztos, kedden azt mondta, a helyi kisbank jelleget megtartva a nagybankok profizmusa, szakértelme jellemzi majd a jövőben a takarékokat. A takarék szövetkezeti átalakítás mellett az állam a kisebb hazai bankokban is bevásárol. A Gránit Bankban és a Széchenyi Kereskedelmi Bankban is 49%-os tulajdonra tett szert. Tavaly a takarékbank 38%-át vásárolta meg. A miniszterelnök már tavaly elmondta, a kormány célja az, hogy a hazai bankrendszer fele részben magyar kézbe kerüljön.
Ekkor van lehetőség arra, hogy embereknek a megtakarításait a magyar vállalkozókhoz irányítsuk át, mert ugye a gazdaság úgy működik, hogy a megtakarításoknak, azoknak valamilyen formában ugye a termelésbe kell landolniuk, hiszen csak akkor, a megtakarítás csak akkor vezet gazdasági növekedéshez.
A mostani banki tulajdonszerzés azt is jelenti, hogy az állam feltőkésíti a kisbankokat, így azok több hitelt tudnak adni, akár a nyereségük terhére is.
Több pénzt kaphatnak a magyar állattartók, valamint a zöldség és gyümölcstermesztők, erről állapodtak meg az EU-s agrárminiszterek. Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár vezette delegáció a napokig tartó, sokszor éjszakába nyúló tárgyalásokon több a magyar agrárágazatot jelentősen befolyásoló kérdésben is eredményesen tárgyalt. Jelentős eredmény, hogy a fiatal gazdák támogatást kaphatnak a közvetlen kifizetési keretből. A kisgazdaságok egyszerűsített szabályok szerint működhetnek. Az állattartók és a zöldséggyümölcs termesztők az eddigi támogatást több mint négyszeresét kaphatják.
A tegnapi kompromisszumos javaslatban ez a 3,5%, ez a közvetlen támogatási borítékunk 15%-ára, tehát meglehetősen nagy mértékben emelkedett. Ebből a 15%-ból 2% kifejezetten a fehérje növények támogatására fordítható, tehát ez is kedvez az állattartásnak.
Több területen is tovább bővülhetnek a magyar-montenegrói üzleti kapcsolatok. Erről számolt be a külügyi és külgazdasági államtitkár kétnapos látogatását követően. Szijjártó Péter azt mondta, a MOL részt vehet Montenegró olajkincsének kitermelésében, és az MVM részvételére is számítanak a montenegrói és a szomszédos országok közötti villamosenergiahálózat kiépítésében. Az államtitkár beszélt arról is, a gazdasági partnerség keretében az Exim Bank a közeljövőben a hazai vállalkozások számára rendkívül kedvező egyezséget fog kötni.
A magyar Exim Bank hamarosan köt egy olyan megállapodást, amelynek nyomán a Montenegróba irányuló magyar vállalati tevékenységet az eddigieknél kedvezőbben és nagyobb mértékben tudja finanszírozni, így magyar cégek az eddigieknél versenyképesebben tudnak részt venni a montenegrói EU felkészülés jegyében zajló mezőgazdasági, környezetipari és vízgazdálkodási projekteken.
A tervek szerint zajlik a Dunai árvíz utáni helyreállítás. A korábban kitelepítettek több mint 92%-a visszatérhetett már otthonába, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az árvíz veszély miatt átmenetileg kiköltöztetett 1570 emberből 118 vár még arra, hogy hazatérhessen. Az árvízben érintett 95 település közül 72-ben véget ért a helyreállítás. Két alsóbbrendű út kivételével az összes lezárt útszakaszt megnyitották, és kijavították a vasútvonalban keletkezett hibákat is. A szúnyogirtást is nagy erőkkel végzik a Duna mentén, de több helyen nem tudnak lépést tartani a szúnyoglárvák tömeges fejlődésével. A Dunakanyarban ezért 1400 hektáron pótirtást rendeltek el.
Visszatérhettek a Margit-szigeti vadasparkba az árvíz miatt kitelepített állatok. Délután a Hősök terén a Honvédelmi Minisztérium és az árvíz által leginkább veszélyeztetett dunamenti települések mondtak köszönetet a Magyar Honvédség katonáinak.
1600 katonának mondtak köszönetet az árvízzel leginkább érintett Pest és Győr-Moson-Sopron megyei települések képviselői.
Szőrliget polgármestere a Magyar Honvédség katonai közlekedési központ csapatzászlajára.
Tarlós István főpolgármester az összefogást és a kitartást nevezte a sikeres védekezés kulcsának.
A folyó tompa morajlásában mindig egyel több zsák volt, mindig egyel több kéz és láb, egyel több szívvel és lélekkel dolgozó ember, mint amennyi elengedhetetlenül kellett a biztonsághoz.
Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint a Magyar Honvédség 8500 katonája odaadóan és szervezetten végezte munkáját.
Mindenkire jutott egy-egy feladat, egy-egy település, egy-egy gátszakasz, egy-egy lapát, helikopter vagy csónak, telefon, aggregátor vagy fakanál, amiért felelt. És mindenki ragyogóan ellátta a feladatát. A rendszer működött.
Az árvíz elől a Margit-szigeti vadaskert állatait is el kellett menekíteni, ők két hét után térhettek vissza. Az állatok többsége jól tűrte a költöztetést, de voltak olyanok, amelyek altatásban utaztak.
A dámokat pedig a szállítás idejére elkábítottuk, hogy nehogy valamilyen probléma legyen, és esetleg valamilyen sérülés forduljon elő a szállítás során.
A vadaskert a hétvégén ismét fogad látogatókat.
Holnap tetőzik a most levonuló kisebb Dunai árhullám Nagybajcsnál. Az áradás miatt lezárták a Győri Petőfi híd alatti parkolót. Várhatóan ugyanis még körülbelül fél métert emelkedik a vízszint. Az előrejelzések szerint a tetőzés több mint 3 méterrel lesz alacsonyabban, mint a hónap elejé rekord. Így legfeljebb másodfokú készültséget kell majd elrendelni.
Elsőfokúra mérsékelték az árvízvédelmi készültséget a Sajón, miután a folyó tegnap tetőzött 3. fok körüli vízállással. Azóta gyors és folyamatos az apadás. Az áradás miatt továbbra is le van zárva Borsodabaúj-Zemplén megyében a 26-os főút és Sajókaza közötti mellékút, de a település kerülővel megközelíthető. A szakemberek arra számítanak, hogy a következő napokban további 10-15 mm eső eshet a térségben, ezért továbbra is fenntartják az elsőfokú készültséget a Sajón.
A ruhák és a divat képes arra, hogy hűen megmutassa egy ország karakterét és jellemzőit. Ezt hangsúlyozta a külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkára a milánói divathét megnyitóján. Győri Enikő, Magyarország korábbi római nagykövete azt mondta, Közép-Európából elsőként Magyarország szerepelhetett a milánói divathét hivatalos programjában.
70 magyar tervezésű kortárs ruhát mutattak be a Magyar Állami Operaház balettművészei Milánóban. A Pentatónia című divatbemutató az idei olasz-magyar kulturális évadprogram sorozat része volt.
Nagyon nagy lehetőség számunkra.
A magyar tervezők kollekciójából 2 hete kiállítás is nyílt a Palazzo Isimbardi udvarán.
Annyira gazdag a magyar mintavilág, meg népművészet, hogy ezt egy életen keresztül ki lehetne aknázni.
Győri Enikő, a külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára azt mondta, a ruhák és a divat képes arra, hogy megmutassa egy ország karakterét is.
Ez mindenképpen egy elismerés, hogy érdemes kitekinteni Olaszországból, a divat fővárosából, akár Budapest felé is.
Közép-Európából elsőként Magyarország tarthatott olyan divatbemutatót, amely a milánói divathét hivatalos programjában is szerepelt.
Washingtonban megnyílt a világ élő kulturális örökségét bemutató Smithsonian Folklife Festival, amelynek idén Magyarország a díszvendége. A megnyitó Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, a magyar programok bemutatják azt, amire büszkék vagyunk, az inspiráló sok nemzetűséget és a népeink közötti kölcsönhatások különböző formáit. A 10 napos programsorozat a magyar zene, tánc, kézművesség, borászat és gasztronómia is bemutatkozik, esténként pedig a felszállott a tavalyi döntősei lépnek a színpadra.
Holnap reggel is balatoni nyár, Réf Fülöpről, itt van velünk Szentpéteri Eszter. Szervusz Eszter, mi lesz nálatok?
Így van. Jó estét kívánok a kedves nézőknek, szervusztok! Holnap reggel, tehát csütörtökön érkezik a balatoni nyár stúdiójába a franciaországi Surf Európa bajnokságra készülő Csolnoki Sára. De itt lesz velünk Trokán Anna színművész, aki a nyári fellépéseiről, illetve a Balatonfüredi Művészeti Fesztiválról mesél majd. Azt is megtudjuk, hogy milyen idén a fürdőruha divat, ami állítólag a teltebb idomúaknak is kedvez, és ha már teltebb idomok, akkor Balatonfüred leghíresebb cukrászdájából készülnek majd könnyű nyári desszert. Ha viszont valakinek a desszertek ártottak meg, akkor azt is elmondjuk, hogy miért érdemes lébőt, kúrát tartani. De a jó hangulatról természetesen zenével gondoskodunk, itt lesz velünk a Bombon Együttes és Feke Pál is, mindez tehát holnap reggel a balatoni nyárban.
Eszter, köszönjük! Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána bosszú, majd foci, a Konfederációs Kupa elődöntője.
10 óra előtt 10 perccel kezdődik ma a késő esti híradó, Miklós várja önöket.
A foci meccs szünetében. Viszlát.
Viszontlátásra.